Hát akkor szeretettel köszöntöm a nagyon szép számmal megjelent hallgatóságot, és a mai napon én egy olyan előadást címet választottam, amelyik a reprodukciós biotechnológia lehetősége és korlátai nevet viseli. Én igyekezni fogok vitázni önmagammal, tehát el fogom mondani mindazokat az érveket, amelyek egy adott kérdés mellett, és amelyek egy adott kérdés ellen szólnak, és majd meg fogják látni, hogy ugyan reprodukcióról szól ez az egész, ami szerintem az egyik legszebb tudományterület, nem azért, hogy hazabeszélek, de azért itt nagyon sok olyan ellentmondás van, aminek egy csomó társadalmi aspektusa van. És hogyha megengedik, akkor rögtön elkezdeném azzal, hogy visszatekintenék valamikor 1968-ra, amikor is a BBC tudományos rovat vezetője, bizonyos Gordon Taylor egy Biological Time Bomb című könyvet publikált, amely két év múlva 1970-ben a medicinánál megjelent magyar nyelven is. Ebbe ő a biológia akkori eredményeiről következtetett a fejlődésre, az emberiség jövőjére, és három olyan szakaszt, majd mindjárt ki is fogom vetíteni, jósolt meg, amelyikben az első szakaszt 75-ig, tehát viszonylag egy rövid időtávra jósolta be, a másodikat 2000-ig, most már ugye ezen is túl vagyunk, és a harmadikat pedig ennél későbbre prognosztizálta. A jóslatai, majd mindjárt látni fogják, rendkívül pontosak voltak ahhoz képest, amennyit ő akkor ebből tudhatott. Ugyanakkor rendkívül pesszimisták. Hát nézzük meg, most anélkül, hogy belemennék az egyes témákba, hogy mi minden volt, amire ő akkoriban foglalkozott, és ebből mi valósult meg, illetve mi nem valósult meg. Hát tessék megnézni, itt tulajdonképpen az, ami már megvalósult, azt pirossal jeleztem. Az, amelyek részben megvalósultak, vagy nagyon közel állnak ahhoz, hogy megvalósuljanak, azokat kék színnel jelöltem, és azokat, amelyek nem valósultak, meg láthatóan ezek vannak kisebb számba, ezeket pedig feketével jelöltem, és nem mennék végig ezeken egyesével, mert akkor biztos, hogy túllépném az időt. Még van két másik olyan táblázat, ugye ez csak a 75-ig tartó jóslata volt, megnézhetik a 2000-ig tartót, már ezek közül is nagyon sok minden megvalósult, hiszen lehet látni, hogy azért vannak itt piros színnel jelzett témák bőven, meg kék színnel jelzett témák is, és végül pedig a következő, ami a 2000-en túli, tehát a mostani időszakra vonatkozó jóslata volt, hát ugye itt azért látszik már, hogy lényegesen kevesebb olyan megvalósult, vagy megvalósul félben lévő eredményt tudott felmutatni, ami hát azért mégiscsak 30 éves jóslás volt ez, tehát azért nem volt egy könnyű játék. Na hát ez óriási port vert fel, igazából csak azért vetítettem be, óriási port vert fel, én emlékszem még abba az időbe, hogy tulajdonképpen elindult e körül egy társadalmi vita, és igazából nagyon sokan odáig jutottak el, hogy szabad-e a biológiának ilyen kérdésekkel foglalkozni, hogyha ennek a társadalmi kihatásai ilyen messzire hatóak és ilyen súlyosak lesznek, mint amit például a Taylor előre vetített. Hát most akkor kiválasztottam viszonylag önkényesen néhány olyan témát, hármat, amivel foglalkozni fogok, és amit úgy fogunk körüljárni, ahogy mondtam, hogy kicsit vitatkozom is önmagammal, és a végén majd megpróbálunk valami következtetést levonni. Az első, és igazából azért választottam ezt ki, mert 2010 őszén bejelentették, hogy Geoffrey Edwards kapta az orvosi élettani Nobel-díjat. És az, hogy ő ezt a Nobel-díjat megkapta, annak az volt az előzménye, hogy ő volt valamikor még a néhai Patrick Steptoe doktorral együtt a Lombik Baby program atya. Hát miről szól ez az egész történet? Majd mindjárt látni fogják, hogyha itt ezt elindítom, hogy igazából a termékenyülés, amit tudjuk, hogy a petevezetőben történik, itt lehet látni egy ilyen animációt, itt van a petevezetőben a petesejt, már az ondósejtek megközelítették, megtermékenyítették, és a petevezetőből, ahogy vándorol lefelé a mélybe, már néhány osztódáson keresztül is megy, és tulajdonképpen morula, szedercsira vagy blastocista állapotba, hólyagcsira állapotba érkezik le a mélybe. Ez egy nagyon egyszerű mechanizmus. Tűnik. Mégis ugye tudjuk nagyon jól, hogy rengeteg olyan probléma van, ami pont ezt a mechanizmust, vagy ennek a hibáját mutatja. Most nézzük meg tulajdonképpen, hogy állatoknál, mert azért mégiscsak nekem ez a szakmám, állatorvos lévén, hogy hogy működik ez az in vitro fertilizációnak nevezett Lombik Baby program. Hát ugye itt van egy petefészek, ebből a petefészekből leszívnak a tüszőből, a petefészken lévő folikulusokból leszívnak tüszőket, és a tüsző folyadékban vannak olyan sejtek, petesejtek, amelyet aztán a spermával összehoznak, és a spermával való összehozás, ez mind a laboratóriumban történik, a spermával való összehozás után megtörténik a termékenyülés, és a termékenyült most már nem petesejteket, hanem először zigótákat néhány óráig, vagy néhány napig inkubálják még ugyancsak in vitro, tehát laboratóriumi körülmények között, és aztán utána beültetik abba a recipiensbe, amely semmi más célt nem szolgál, csak azt, hogy mindegy élő inkubátor fogja kihordani azt az embriót, amely egyébként nem az övé, hiszen egy másik állatnak a petesejtjéből származik, és egy természetesen egy másik állatnak a spermájával lett termékenyítve, tehát tulajdonképpen élő inkubátorról van szó. Valójában a Lombik Baby program is ilyen, azzal a különbséggel, hogy ott a Lombik Baby programot az esetek legnagyobb részében, vagy jelentős részében az anyából nyerik ki, és ugyanoda ültetik vissza. Miért? Azért, mert az a mechanizmus, amit az előbb az animációval levetítettem, az a mechanizmus valami miatt zavart lett. Hát akkor most nézzük meg, hogy milyen problémák lehetnek. Én ezt a táblázatot nagyon gyorsan szeretném kivégezni, mert ez csak arról szól, hogy miközben az első gyereket 78-ban Edwards, aki Nobel-díjat kapott, és Steptoe, aki az ő munkatársa volt, 78-ban végezték ezt az első eredményes Lombik Baby programot, ebből született egy Louis Brown nevű akkoriban gyermek, ma már ugye ez a gyermek 33 éves, sőt időközben már ő maga is anyává lett, és teljesen egészséges, ő is meg a gyereke is, tehát bizonyítja, hogy ez a módszer, ez életképes. Ugyanezt szarvasmarhán néhány évvel később Brackett és munkatársai Georgiában, Amerikában megcsinálták, soha nem fog olyan jelentőséget elérni, mint amilyen a humán gyógyászatban. Miközben az egésznek az elve és a végrehajtási gyakorlata is többé-kevésbé hasonló. Ennek nagyon sok oka van, nem mennék bele az egyes részletekben, akkor magát a technikát is el kéne mondanom, és ahhoz nem elég az időm. Tehát ugye embernél az a lényeg, talán az egyik legfontosabb, más az egésznek a célja. Hiszen szarvasmarhánál, vagy állatnál, ugye gazdasági állatnál, ha ilyet csinálunk, akkor azt csak azért csináljuk, mert egy kiváló képességű állattól szeretnénk több utódot nyerni, mint amennyit egyébként élettani körülmények között nyerhetnénk tőle. Embernél nem erről szól a történet, embernél pedig azt a hibát akarjuk megjavítani, ami miatt az a bizonyos asszony nem tud teherbe esni. Az esetek egy részében itt a petevezetőnek a problémájáról van szó, és segítünk ezen a problémán azzal, hogy egy in vitro Lombik Baby programmal fogjuk majd őt a gyermek áldáshoz segíteni. A legnagyobb különbség tehát egyfelől a céljaiban van, más a cél az embernél, ott egy betegségnek vagy valamilyen egészségügyi problémának a legyőzés és áthidalása, és megint más a célja állatnál, ahol ugye a kiváló tétemény képességű állatainknak a elszaporításáról lenne szó. Van azonban egy technikai különbség is, a legnagyobb különbség, hogy addig, amíg az embernél szinte kizárólag ma ezzel az ultrahangos embriónyeréssel dolgozunk, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen ezt úgy szokták nevezni, hogy non-invazív módszer, hiszen nem kell műteni ezt az asszonyt, aki egy ilyen programba beszáll, hanem csak bedugnak a hüvelyen keresztül egy ultrahangos vizsgálófejet, onnan felszúrnak, majd mindjárt mutatni fogok egy másik animációt, onnan felszúrnak a petefészekhez, tehát tulajdonképpen egy szúrást érez az asszony, leszívják a petefészekből a follikulusok tartalmát, megtörténik az in vitro termékenyítés, és visszaültetik egy vagy két nap múlva most már a zigótát vagy egy korai embriót a méhébe. Ez a szarvasmarhánál vagy a háziállatoknál nem nagyon megy, mindenféle technikai nehézségek miatt, tehát többek között ezért sem tudta elérni azt a népszerűséget, amit az emberi gyógyászatban elért. Nézzünk egy kicsit vissza most már arra az időre, amikor ez a bizonyos Edwards, aki Nobel-díjat kapott, mert ő még megérte, meg a időközben elhunyt munkatársa Patrick Steptoe, hogy miért is kezdték el ezt a kísérletet. Hát azért kezdték el, mert kiderült, hogy a petevezeték elszáródásban szenvedő nők, amelyek hát bizony elég tekintélyes létszámban vannak, a meddőség esetek mintegy 20%-a, semmi esély nem volt arra, hogy a fogamzás megtörténjen, mert az a találkozó, ami a petevezetőben lezajlik az ondósejtek és a petesejt között, az nem jöhetett létre, mert a petevezetőben nem tudott lemenni a petesejt, illetve nem tudott fölmenni az ondósejt. de egyébként ezek az asszonyok egészségesek voltak. Na, akkor kiderült, hogy ez a bizonyos Leslie és John Brown, ez a házaspár, akik már 9 éve kínlódtak, és nem tudtak bármilyen orvosi kezelés dacára gyermekáldáshoz jutni, eljutottak a Steptoe-hoz, aki egyébként 10 évvel később meghalt, tehát nem érte meg a Nobel-díjat, amit egyébként nagyon megérdemelt volna, és 77-ben elvégezték rajta az Edwards és a Steptoe ezen a házaspáron, illetve ennek a hölgytagján az in vitro fertilizációs eljárás, és ebből született ez a bizonyos Louis Brown, akiről már az előbb beszéltem, 1978-ban. Azóta egyébként összesen mintegy 4 millió gyerek született a világon, ezek a regisztrált adatok, ami bizony hát azt mutatja, hogy ennek óriási jelentősége van a humán gyógyászatban. Ma is tudjuk, nagyon jó meddőségi klinikák, IVF klinikák vannak, sorba állnak az asszonyok, majd erről is fogok mutatni, már nem a sorba állásról, hanem hogy miért van ez így, néhány képet, és meg adatot, és azt is tudni kell, hogy őket is annak idején, amikor ők ezt 78-ban elkezdték, és 300 valahány kísérletből ez volt az első sikeres kísérlet, hogy valósággal kiátkozták, kiközösítették őket, és mindennel az égvilágon megvádolták, miközben látjuk, hogy ma már ez egy rutin eljárássá vált, óriási nagy igény van rá. Tehát nagyon nehéz volt nekik ezt elfogadtatni egyrészt a tudományos közvéleménnyel, de még kevésbé volt egyszerű elfogadtatni a társadalommal, mint ahogyan ez mindig lenni is szokott. Itt néhány olyan akkori közleményt, illetve megjegyzést levetítettem, ugye egyszerűen beidéztem őket angolul, tehát nem is igazán szeretnék én ebbe különösebben belemenni. Tulajdonképpen azt mondja ez a szöveg, hogy az, hogy ők ezt sikerült első ízben, hogy elvégezzék, az azt jelenti, hogy rögtön ők a celebek, de nem a magyar értelembe vett celebek, hanem ugye a nagy neves emberek közé kerültek, ugyanakkor egy csomó kritikát is magukra vontak ezzel, és hát rendszerint a kritikák között mindig ismétlődtek bizonyos elemek. Az egyik ilyen elem az volt, hogy miért játszik egy orvos vagy egy ember egyáltalán Istent, hiszen a teremtés az Isten dolga, és a teremtésnek a szentségébe nem lehet beavatkozni. Szinte majdnem mindig, ez ma még kétszer elő fog fordulni, ugyanezek a kifogások és ugyanezek a kritikák elhangzanak. Én szerintem ez alaptalan, hiszen ilyen alapon akkor a betegeket sem volna szabad gyógyítani, mert ott is beleavatkozunk Isten akaratába, mert Isten úgy akarja, hogy valaki cukorbetegségbe, vagy rákba, vagy bármi másba meghaljon, akkor abba se volna szabad beleavatkozni. Tehát ez én szerintem egy hajánál fogva előrángató térv, de ezt mindig előszedik, minden új alkalommal. És hát ezt én ki is vastagítottam, hogy bármiféle kritikával kellett szembenézniük. Kiderült, hogy ez a társadalom által nagyon várt, rendkívül igényelt olyan beavatkozás, amit semmi nem állíthatott meg. Nézzük meg akkor, hogy mi a helyzet Magyarországon. Hát bizony, ha valaki újságot olvas, akkor nagyon jól tudhatja, hogy a születések és a halálozások már nagyon régóta Magyarországon nincsenek egyensúlyba, negatív a reprodukciós rátánk. Itt lehet látni 50-es évektől egészen 2005-ig ezt a grafikont, a születések számát kékkel, a halálozások számát pirossal jelzi a grafikon, és hogyha megtetszik nézni, akkor láthatják, hogy körülbelül 1980-ban volt utoljára az a pont, amikor nem volt több a halálozások száma, mint amennyi a születések száma. Ennek az lett az eredménye. Persze nem tudom, hogy ez pont így volt-e, de tavaly augusztusban bejelentették, hogy most fogyott le a magyarság 10 millió alá, éppen augusztusban. Ezt nem tudom, hogy sikerült kiszámítani, de minden esetre ez annak idején meg is jelent a sajtóban. Tehát nálunk is, sőt, nagyon sok más országban is a reprodukciós ráta bizony negatív. És ez nem pénzkérdés, hiszen a legszegényebb országokban nagyon magas a születési szám, a halálozáshoz képest is, ami egyébként szintén magas, és a legfejlettebb országok között is vannak olyanok, Svédország, Németország, Magyarországot is szeretném itt látni, de nem biztos, hogy ez jogos elvárás, ahol mindenütt kevesebb a születések száma, mint a halálozások száma. Tehát a népesség fogy. Előregszik, fogy. Ha megnézik a korfát, akkor anélkül, hogy a részleteibe belemennék, akkor azt lehet látni, hogy a korfánál ugye a legfiatalabb korosztály, tehát itt a piramisnak itt kéne a legszélesebbnek lenni lent, ez igazából 1960-ban így is volt, hogy a legszélesebb a korfa lent volt, tehát a fiatalok voltak a legtöbben, és az idősek egyre kevesebben voltak. És hogyha megnézik, hogy milyen volt a helyzet 2005-ben, akkor azt láthatják, hogy bizony lent a korfa nagyon megkeskenyedett. és fönt, ahol egyébként normális körülmények között egyre keskenyebbnek kéne lenni, fönt kiszélesedett, ami azt jelenti, hogy a társadalom bizony folyamatosan öregszik. Aztán van egy olyan is, amit ebből még szintén le lehetne vonni, hogy a férfiak, akik a bal oldalon kékkel és a nők jobb oldalon narancssal vannak jelezve, lehet látni, hogy a nőknek a fölénye a férfiakhoz képest az életkilátások tekintetében hogy változik és mekkora. Ugye itt ez a bizonyos eltérő színnel jelzett rész mutatja. Hát most akkor nézzük meg, hogy hogy néz ki egy humán Lombik Baby program, és hogyha megnézik, ha majd egyszer oda találok, igen, akkor lehet látni, amit elmondtam egyébként, hogy a hüvelybe bejuttatott ultrahangos eszközzel mennek be, és az ultrahang ellenőrzése mellett felszúrnak oda a pete fészekhez, leszívják a follikulusnak a tartalmát, benne leszívják azt a pete sejtet, amelyik egyébként már úgy is fölreped nem sokára, és bejutna a pete vezetékbe, és majd a pete vezetékbe találkozna össze az oda felvándorolt spermiumokkal, itt ez a találkozó, ugye az animáción lehet, hogy jól látszik, és ezek közül egy, de csak egyetlen egy a sok millióból képes arra, hogy bejusson a petesejt burkán keresztül, amit úgy hívnak, hogy zóna pellucida, és utána ez rögtön lezár azonnal, mert hiszen egyébként nem diploid, hanem triploid vagy tetraploid lenne ez a sejt, és elpusztulna, tehát ezt meg kell akadályozni. Most, ha megtermékenyítés megtörtént, akkor elindulnak az osztódások, és az osztódott embriót pedig egy katéteren keresztül, megint csak vértelen úton visszaültetik vagy a saját méhébe ennek a hölgynek, vagy pedig egy recipiens anyának, ugye egy béranyának a méhébe. Ezt is nagyon sokan vitatják, ezt az egész béranya kérdést, majd erről is beszélni fogok néhány mondat erejéig. Hát kérem szépen, hogyha megnézzük a következőt, és azt gondoljuk, hogy 78 után 2010-ben a Nobel-díjat megkapta az Edwards, aki még a párosból megérte egyáltalán, és azt képzeljük, hogy egyértelmű lelkesedés fogadta azt a munkát, aminek az eredményeképpen 4 millió ember született a világra, akkor nagyon tévedünk, mert hiszen itt lehet látni néhány olyan sajtó reflexiót, amelyik az ő Nobel-díjával, az Edwards Nobel-díjával foglalkozott. Hát az egyik, és ez mondjuk egy pozitív vélemény, hogy nagyon kevés tudós mondhatja el magáról, hogy a munkássága eredményeképpen 4 millió ember köszönheti az életét annak, amit ő csinált. És kétségtelen Robert Edwards egyike ezeknek. Hát ez egy elismerő dolog, de ugyanakkor azt is mondják, például a vatikáni tisztségviselő, hogy ezt egyébként nem volna szabad ebben foglalkozni, tehát completely out of order, hogy nem kéne ezekkel a dolgokkal egyáltalán törődni. És a másik, a legsúlyosabb, az azt mondja, hogy Edwardsnak a Nobel-díja bizony az egy politikai indítatású Nobel-díj volt, ami hát persze megint csak nem igaz. Ezzel csak azt akartam érzékeltetni, mert tudtam volna még jó néhányat kiszedegetni a sajtóból, hogy bizony ma sem egészen egyértelmű mindennek dacára a fogadtatása ennek az egész kérdésnek. Vajon miért? Miért tartott 32 évig, hogy Edwards ezt a Nobel-díjat megkapta? Azért tudom, hogy 5-10 évig el szokott tartani, de 32 évig? Hát 80-valahány éves Edwards, amikor megkapta, még jó, hogy egyáltalán megérte. Miért? Ezt kutattam. Itt most egy pillanatra meg kell állni, és behozni a képbe két ilyen botrányhőst, akik közül az egyik, úgy hívják, egy olasz orvos, Severino Antinori, aki egyébként állatorvosként kezdte a működését, aztán utána összetalálkozott ezzel a Steptoe-val, aki az Edwardsnak a partnere volt, és úgy látszik, olyan nagy hatással volt rá az, amit a Steptoe meg az Edwards csináltak, hogy ő rögtön átváltott, és szülészet-nőgyógyászatot választotta a témaköréül, és egy 82-ben saját klinikát nyitott, és azzal tette magát nem csak híressé, hanem hírhetté, hogy elkezdte azokat az idősebb hölgyeket is bevonni az IVF Lombik Baby programba, akik egyébként már menopauzális korban voltak, tehát őnekik már valójában természetes úton nem lehetett volna gyerekük. És 64-ben egy 63 éves asszonynak sikerült, hogy IVF program keretébe gyereket csináljon, már a szó ilyen értelmébe, orvosi értelmébe, és addig ez volt a történelem legidősebb terhes nője, és hát persze az orvosi társadalom, meg egyáltalán társadalom azonnal ráugrott, és ugyanazokat a kritikákat szinte szó szerint, amit az előbb bevetítettem, mondták el megint róla. Hát kétségtelen, hogy vitatható a dolog. Én nem akarom azt mondani, hogy ez egy egyértelmű beavatkozás, hiszen tulajdonképpen egy ilyen időskorú nőnél a programba való belépés az adott esetben akár életveszélyes is lehet. Tehát erre rámehetett volna, nem ment rá, megszülte, nem volt semmi probléma, de rengeteg vitát generált ezzel. Hát itt vannak azok a panaszok, amiket ő elmondott, hogy őt 93-ban mindennek elmondták, csak éppen nagyságos úrnak nem. Azt mondták, hogy szakmaiatlan, azt mondták, hogy szédelgő, szélhámos, mindennek az égvilágon elmondták, és erre ő úgy reagált, hogy tulajdonképpen minden nőnek megvan ahhoz a joga, hogy gyereke legyen, és ezek a nők jöttek hozzám, mondta ő, mégpedig azért jöttek hozzám, mert sehova máshova nem fordulhattak. És ez kétségtelen igaz volt. És hát a másik nagyon nyomos érve, amit ő előhozott, hogy kimerni azt mondani, hogy 55 éves korban egy nőnek nincs joga ahhoz, hogy gyereke legyen. Hiszen minden ember, férfi tulajdonképpen minden különösebb engedély nélkül lehet neki gyereke ebbe a korába, és akkor milyen alapon tagadjuk meg ugyanezt a jogot, amit a férfitől nem kérdőjelez meg senki, egy nőtől. Tehát ez egy másik nagyon nyomós érve volt, amit kétségtelenül el kell fogadni, de hát persze azért nem egészen ugyanaz a kettő, mert a férfinek attól, hogy gyermeket nem 55 éves korban nem forog az élete veszélybe, egy nőnek viszont az élete veszélybe foroghat, de hol van ez a határ? Tehát hol húzzuk meg azt a határt, hogy egy nőnek lehessen gyereke, vagy ne lehessen? Mikor ezt orvosilag meg tudjuk csinálni? Később aztán 2006-ban megint csak Antinóri kezelése nyomán egy 62 éves asszony lett terhes, és Antinori akkoriban úgy nyilatkozott, mert megint megkapta a kritikákat néhány évvel később, hogy nagyjából ez az a korhatár, amit ő még hajlandó elvállalni, mert ő úgy számolt, hogy legalább 20 év várható élettartam kell legyen ennek a hölgynek hátra ahhoz, hogy a gyerekét nyugodtan fel is tudja nevelni, és az orvosnak az a kötelesség, hogy erről győződjön meg, és csak akkor engedje be a programba, hogyha ez a 20 év várható élettartam még megvan. És erre azt mondták, ezt a Rashbrookot, most mindegy a szervezet, egyébként egy civil szervezet, önzéssel vádolták az anyát, magát is, tehát nem csak az Antinórit szidalmazták, hanem magát az anyát is, aki a programba belépett, mert azt mondták, és ebbe is van igazság, hogy nagyon nehéz lehet egy olyan gyereknek, akinek az anyja annyi idős, mint a nagyanyja. Hát ez kétségtelen, igaz, tudjuk, hogy az idős szülők gyerekei, azok egy bizonyos mértékig, talán ma már nem annyira, de korábban feltétlenül hátrányt szenvedtek, mert mindenütt megjegyzéseket tettek rájuk, és a többi. Tehát a társadalmi elvárások mások. Sőt, volt egy olyan társaság, egy Birminghami egyetemen, ahol az Antinórit egyenesen azzal vádolták meg, hogy ő kettős mércével mér. És pedig azért, mert ő annak idején, a Martina Navratilovát, ezt a legendás teniszcsillagot, aki egyébként leszbikus, és az Antinórihoz fordult, már elég idős is volt akkor, tehát mit tudom én, 45 vagy 50 év körül lehetett, nem tudom, amikor az Antinórihoz fordult, és az Antinóri megtagadta a kezelést, mégpedig azt mondta, hogy a gyereknek apa figurára is szüksége van, tehát ő nem vállalja a leszbikusoknak a kezelését. És erre azonnal ösztüzet kapott azért, mert mondták, hogy igen, és a 62 éves, akinek nem csak hogy apja nem lesz, de esetleg anyja se lesz, mert a jövő évben vagy a harmadik évben meghal a mamája. Akkor ehhez mit tetszik szólni? Tehát elég vitatott volt ez a kérdés is. És aztán utána, amikor túllépett az idő Antinórin is, olyan szempontból, hogy egy másik orvos 2009-ben egy 66 éves brit nőnek, egy nagyon gazdag üzletasszonynak IVF segítségével állított elő idézőjelbe téve gyereket, és hát azt már egyenesen Antinóri is sokallotta, mert hiszen ő néhány évvel korábban úgy nyilatkozott, hogy ez a 62-63 év az a korhatár szerinte, és ezt önzéssel vádolta, mert úgy gondolta, hogy az asszonynak nem lesz elég ideje ahhoz, hogy gyerekét fölnevelje. Egyébként a gyerek megszületett császármetszéssel egészséges, meg valószínűleg annyi pénze volt az anyjának, hogy a gyereket, ha ő esetleg nem marad életbe, akkor lesz, aki fölnevelje, felől nincs kétség. De ez az egész kérdés megint fölnyitotta azt a vitát, amiről egész eddig beszéltünk, hogy meddig mehet el az orvostudomány, akkor, amikor a biológia egyébként most már eszközöket ad a kezébe. Meddig lehet beleavatkozni a dolgokba? Meddig etikus beleavatkozni? Mert ugye meddig lehet az egy dolog, és meddig etikus az egy másik dolog. Na hát aztán valamikor tavaly karácsony után már javába készültem erre az előadásra akkor, akkor jött egy újságcikk, nekem kapóra egyébként, amelyik arról adott hírt, hogy Elton John, aki ugye közismerten homoszexuális apa lett, nyilvánvaló, hogy béranya hordta ki azt a gyereket, amelyiknek az apja Elton John lett, és hát közismert, hogy ő egyébként 2005-ben hivatalosan egy homoszexuális kapcsolatra lépett ezzel a kanadai filmessel, és hát nagyon boldogok voltak, és a sajtó tele volt, valószínűleg önök közül is volt, aki ezt olvashatta, vagy láthatta, mert abban az időben ez elég nagy vihart kavart föl. Na, ez aztán a másik kő volt az állóvízben, ami megint fölkavarta a vitát. Hát most minden különösebb nem szeretnék állást foglalni, hanem inkább csak bevetítenék olyan véleményeket, amelyek Magyarországon és külföldön elhangzottak. Ugye az egyik része azt mondja, hogy a világ szégyen, hogy ilyen megtörténhetett, a régi szép időkben ezeket mágián égették volna el. Hát ugye Magyarország nem híres a toleranciájáról, soha nem is volt. A másik azt mondja, hogy az zavarja őt, hogy egy gazdag ember ezt is megengedheti magának, mert megvan hozzá a pénze, és ő mindent megvehet pénzért. A harmadik azt mondta, hogy bizony a gyereknek nem lesz könnyű, mert ő csak azért született, mert a gazdag homoszexuális apja úgy gondolta, hogy ő az ő saját szórakoztatására és örömére világra hozott egy gyereket, és aztán ez a gyerek, hogy akart vagy nem akart lenni, meg egyáltalán szóval az ő érdekei nem voltak itt figyelembe véve. És erre a negyedik vélemény az ezzel pont ellenkező, amelyik úgy kommentálta a fenti megjegyzéseket, hogy mennyi marhaság ez, mert attól, hogy valaki világszár vagy meleg, attól ugyanúgy lehet gyereke, mint az összes többinek. Hát ezek a magyar kommentárok. A németeknél ugye a kereszténydemokrata frakcióvezető, amelyik hát nyilvánvaló kereszténydemokrata, az EO Ipso konzervatív, ő azt mondta a parlamentbe erre, hogy ne engedjük a melegeknek, hogy gyereket neveljenek, mert nem hiszem, hogy a gyermeknek jó, hogy homoszexuális partnerségben nőjenek fel. De egyébként vannak tények, tényadatok. Lehet szeretni, meg nem szeretni, de a tények magukért beszélnek. Kétszer annyi leszbikus pár kíván IVF útján családot alapítani, mint korábban, mondja egy brit adat. 2009-ben közel 350 leszbikus párt vontak be ilyen Lombik Baby programba. Ez a szám két évvel korábban 176 volt, és 2000-ben pedig csak 36. Tehát ez azt jelenti, hogy közel meg 10-szereződött, ugye, az ilyen programba belépő leszbikusok vagy homoszexuálisoknak a száma. És közel egyébként a donorinszemináció, amik azt jelenti, hogy a spermával, tehát a férfi oldala van, valami női oldala, nincs baj, akkor azt csinálják, hogy levesznek spermát, vagy spermabankból vesznek spermát, vagy valakitől vesznek spermát, és ezzel mesterséges termékenyítést csinálnak. Ez nem azonos a Lombik Baby program az IVF-fel. Ennek a száma közel évi 300, és ez állandó marad. Tehát úgy tűnik, hogy az IVF-re sokkal nagyobb igény van, mint például az inszeminációra. Hát ezen el lehet gondolkozni, hogy szeretjük vagy nem, az egy más kérdés, de el kell gondolkozni rajta. Na jó, akkor nézzünk egy másik témát, amelyik legalább ilyen forró. Én most fölvetettem a témát, érveket, ellenérveket, és akkor most menjünk egy másik. Ez a Protea, ez nem tartozik ide, ezt én csak úgy a részek elválasztása érdekében tettem be. Klónozás. Ugye hát ez a klónozás is legalább ilyen provokatív, nem véletlenül választottam ki. Wilmut, aki egyébként másban is jeleskedett, még 20 éve korábban, az embriók mélyhűtésében, tehát ott is egy nagyot alkotott, ő 1996-ban létrehozta Dollyt, azt a bárányt, amelyiket testi sejtből klónoztak. Most arra nincs idő, hogy belemenjünk, hogy mi a testi sejti klónozás, meg egyébként a klónozásnak mit jelent a klón, én mindig azzal szoktam kezdeni a saját óráimon, csak ugye itt most nincs erre idő. A klón az azt jelenti, hogy ugyanattól a szülőtől vagy szülőpártól származik, és teljesen identikus kell legyen az őseivel. Tehát igazából ez, amit klónozásnak nevezünk ma, ez nem klón, mert ugyanattól a szülőpártól származik, valószínűleg, nem feltétlenül, azonban nem teljesen identikus, mert a részleteiben nincs idő belemenni, ugye nem csak a spermának, illetve a sperminónak és a petesejtnek a magban lévő sejtmagban lévő kromoszoma DNS-ei járulnak hozzá az öröklődés menethez, hanem a sejt organellumoknak, a mitokondriumoknak is van egy bizonyos DNS tartalma, és ezek viszont minden egyes alkalommal különböznek. Tehát soha nem lesz teljesen identikus az utód az elődjével, amiből előállították. Ez egy kicsit hosszadalmas, Én szerintem egyébként azzal, hogy a Dolit létrehozták, azzal tulajdonképpen, vagy itt lehet látni a magát a Wilmutot is, hát ugye ez a világ legtöbbet fényképezett nője, ez a Doli bárány egyébként, amelyik aztán utána egy bizonyos, ez meg a Wilmut éppen, itt a mikroszkópja, fölé hajolva, és ugye a Wilmut, mikor előállította ezt a Dolit, akkor neki egyáltalán nem az volt a célja, mint ahogy sokan gondolták, hogy itt most 1000 számra fog produkálni klónokat, akik egy modell lennének majd az emberek klónozásához, és akkor most innentől kezdve az emberekből ki fogunk válogatni, hogy nekem most maga nagyon tetszik, nem vagyok más, csak mondom, vagy mondjuk akkor inkább a hölgyre mondanám, mert akkor esetleg nem értik félre, és akkor én úgy gondolom, hogy szeretnék magából néhány kópiát csinálni. És ehhez igénybe venném a szomatikus klónozást. Egyrészt azért nem, mert a dolog nem erről szólt. Ők se ezt akarták. Ők azt akarták, hogy a génmódosított szervezetek előállításához egy hatékonyabb módszert sikerüljön kitalálni. Ezt meg is csinálták, és ez egy gyógyszergyár finanszírozta. És nem sokára a Dolly utána még óriási nagy botrányt kavart, megint eljátszották azt, hogy jaj, miért játszik az ember Istent, nem szabad, így, úgy, amúgy, teremtés, szentsége, tehát ezeket a sok szokásos dolgokat elmondták, és kiderült, hogy 2 hónappal később megszületett a Polly, amelyik nem csak klónozott volt, hanem transgenikus is volt, tehát génmódosított volt, de ez már nem érdekelt senkit. Mert addigra már ugye fölhabozták ezt az egész történetet, hogy itt most kiválogatunk embereket, magát, vagy Hitlert, vagy Einsteint, vagy Saddam Husseint, és akkor ezeket fogjuk klónozni, meg majd katonákat fogunk előállítani óriási létszámba, akik csak harcolni fognak halálig, és a zseniket fogjuk, és a normál ember meg egyáltalán nem lesz szaporítva, mert hát végül is ez valahol ez egy eugenikai program lenne. Nem erről szólt a történet, mint mondtam. Akkoriban még azt gondolták különben, 96-97-ben, hogy az embert meg az egeret mindenféle biológiai okoknál fogva nem is lehet majd klónozni, meg volt ennek a magyarázata, de kiderült egyébként, hogy amint látják az egeret, meg nagyon sok más állatot is sikerült klónozni, és innentől kezdve az a biológiai ok, amivel azt magyarázták, hogy esetleg az embert egyáltalán nem is lehet lesz klónozni, az kiesett a dologból, tehát elvi akadálya annak, hogy embert klónozni lehessen, nincsen. Ezt nyugodtan elmondhatjuk, mert hiszen akkor az egér se sikerült volna. Márpedig sikerült. De hát ugye nem erről szól a dolog, hanem arról, hogy Antinori, meg egy másik harcostársa, akire fogok még egy pár szót beszélni, ez a Zavos, ez egy ciprusi születésű, Amerikában élő, szintén egyébként egy zseniális szaporodásbiológus, ők bejelentették, tipikusan ilyen botránykeresők. Tehát az a típus, aki állandóan azt nézi, hogy hol tud a társadalomba valamilyen feszültséget behozni, keresik a közfigyelmet, és állandóan provokálják a társadalmat. Tehát ez sikerült is nekik, amikor bejelentették 98-tól fogva, hogy ők humán klónozással is akarnak foglalkozni, és ők úgy gondolták, hogy ez bizonyos esetekben, egyébként ezt én még el is tudnám fogadni, hogy bizonyos esetekben, amikor más megoldás nincsen, miért ne lehetne éppenséggel akár az embert is klónozni, csak persze nyilván jól körül kell az indikációs területeket határolni. És Antinori azt nyilatkozta, hogy több mint 1500-an jelentkeztek nála erre a programra. Minden további nélkül elhiszem, hiszen azok a kétségbe esett párok, akiknek még az IVF sem jöhetett szóba ilyen-olyan-amolyan okoknál fogva, nyugodtan el tudom képzelni, hogy bejelentkeztek klónozásra például. És 2002-ben Antinori bejelentette, hogy ő 3 klónozott terhességet sikerült előállítson, de nem volt hajlandó megnevezni a személyeket, mondván, hogy nem akarja kitenni őket zaklatásnak, meg személyiségi jogok védelme, stb. Vagy igaz, vagy nem. Sokan azt mondták, hogy hát ha nem tudja megnevezni, akkor valószínűleg hazudik, és nem is igaz az egész. Ezt nem fogjuk tudni megmondani, mert mai napig sincsen bizonyíték, de ők állítják, hogy ők klónoztak embert. Na hát, ugye a mai pápa, akkor még Ratzinger bíboros, azonnal nekiugrott a témának, és nagyon bírálta az Antinori kísérleteknek a bejelentését, mert azt mondja, hogy Hitlert akarja utánozni. Meg ő egyébként azt mondta, hogy szellemes a hasonlat, a gyermekek fénymásolása, úgymond, ez egy nagyon a meddőség kezelésére, ez egy náci téboly lenne, és elítélte ugye a tudomány vadhajtásait, és általában is hivatkozott a bioetikára, hogy orvosi szempontból ez nem megengedhető, és ehhez a magyar kutatók is csatlakoztak, mégpedig nézzük meg, hogy milyen érvrendszerrel. Ugye biológiailag az volt a probléma, ami egyébként igaz, el kell mondani, hogy a klónozási technológiáknak olyan rossz a hatékonysága ma még, és a megszületett állati klónok genetikailag nem teljes értékűek, hogy ezt emberre nem szabad átvinni. És ez teljesen igaz, ez így igaz, de az, hogy ma rossz valami, az nem jelenti azt, hogy 10 év múlva is rossz lesz. Tehát ez biztos, hogy ahogy a módszer tökéletesítik, ez javulni fog, tehát ezzel nem tudjuk megválaszolni a kérdést, mert itt egy elvi kérdés, hogy szabad-e elvileg ezt megcsinálni, vagy nem, akkor ha majd ez olyan hatékonysággal és olyan kockázatmentesen működik, mint ahogy működhet. A másik, ugye, etikai probléma, hogy az emberek 90%-a rossz ötletnek tartja a klónozást. Azonban a klónozás iránti igény nő. Tehát vannak, akik úgy gondolják, hogy azért miért ne lehetne ezt, és miért ne vethetnénk ezt a problémát is be. Hát sok minden elhangzik még, amire itt nincs idő. És akkor most nézzük meg az Antinórinak a másik ilyen botrányhős harcos társát, ez a Zavosz. Nem megyek bele a különböző életrajzi adataiba, érjük be azzal, hogy egy kiváló ember, szakmailag kétségtelenül a csúcson van, ő is, meg az Antinóri is, de mindig provokálnak. Tehát mindig olyan dolgokat csinálnak, vagy úgy, hogy 60 éves nőket vonnak be IVF programba, vagy bejelentik, hogy klónoznak, vagy valami más csinálnak, majd mindjárt meg fogjuk látni, hogy az Zavosz csinált olyat is, amit egyébként érthetetlen módon nem okozott akkora botrányt, mint ahogy én vártam volna. Ez itt van egyébként, ez a cikk, amit ők le is közöltek a Fertility and Sterility című újságba. Azt csinálták ugyanis, hogy úgy klónoztak, hogy szarvasmarha petesejtből vették ki a petesejt saját magját, és ebbe klónozták bele az embernek a sejtjét. Tehát magyarul ez már egy olyan hibrid volt, ez nem hibrid igazából, hogy kiméra, de ez egy olyan konstrukció volt, amely félig szarvasmarha, félig ember. Ha ez megszületett volna, nem született meg, mert ugye nyilván nem jutott el, és nem is juthatott volna el valószínűleg odáig, de azért ez is egy provokatív dolog, és ez a kísérlet sikerült, és publikálták is. Tehát ebből az látszik, hogy ők mindig azt keresték, hogy a határokat hogy lehetne feszegetni. Ez sikerült nekik többnyire. Hát 2004-ben aztán ez az Antinóri, akit egyébként csak őrültnek neveznek, hiteltelenséggel vádolták, mondván, hogy a bizonyítékokat nem hajlandó a közvélemény elé tárni, mert ő bejelentette, hogy ugyan a klónozásban nem működött tevékenyen közre, hanem csak szaktanácsadóként, de megszületett a 3 gyerek, és nem volt hajlandó a téma tabu jellegénél fogva erről további információkat közölni, mire egy részük elkezdte simfelni őt, meg szidalmazni, egy másik része pedig azt mondta, hogy hazudik, meg nagyot mond, nem kell elhinni. A Zavosz is, akivel annak idején együtt dolgoztak, ő azt mondta, hogy ez az egész úgy, ahogy van, egy kamu, nem igaz, kétségbe vonta, és azt mondta, hogy nem hiszem el, amit állít, de azért engem egy picit elgondolkoztatott, hogy a BBC 2009-ben egy olyan felvételt közölt, ahol Zavosz és Antinóri együtt jelentek meg, tehát olyan nagyon nem veszhettek azért mégse össze, mint ahogy állították, itt vannak egymás mellett, tessék megnézni, ez itt a Zavosz, ez meg az Antinóri, úgyhogy azért valószínűleg ebbe egy kis ferdítés is volt ebbe a dologba, fogunk még hallani róluk, higgyék el, fogunk még hallani róluk, biztos, hogy ki fognak találni valamit, amivel megint bedobhatják a követ az állóvízbe, és akkor most térjünk rá az utolsó témára, a témakörre, ami hát legalább ennyire érzékeny dolog, és ez pedig az utódok nemének a megválasztása. Hát ez is egy évezredes vágy, mert hiszen időszámításunk előtt 330-ban Arisztoteles azt javasolta, hogy akik fiút szeretnének, azok kössék le a bal heréjüket. Tehát ugye látom az urakon itt a arcokat, hogy nem igazán lelkesednek, és nem biztos, hogy annyira szeretnének fiút, jól mondom? Én biztos, hogy nem szeretnék ilyen áron, meg aztán ráadásul most már tudjuk, hogy ez nem hatékony ez a módszer. Mi az ivadetermináció fogalma egyáltalán? Hát ugye az, hogy fiú vagy lány utód választása olyan eljárással, amelyik megnöveli az egyik nemnek a születési esélyét a másikkal szemben. Sok olyan módszer létezik, amit bejelentettek, de ezeknek a legnagyobb része egész mostanáig, vagy az elmúlt 5-10 évig, ezek azért inkább hatástalanok voltak, és ezek óriási lufik voltak, amit föleresztettek, és aztán kiderült, hogy nem működik. De hogy a probléma és a vágy megvolt az emberekbe, egyrészt a saját gyerekük irányába, Másrészt, hogy a régen azért azt gondoljuk csak el, hogy egy családnak a fönnmaradása és egy birodalom fönnmaradása az attól függött, hogy van-e fiú utód, aki a birtokot tovább viszi, vagy aki a hadseregbe be tud lépni. Tehát erre ők nagyon odafigyeltek, és ezért nagyon sok gyerek volt. Gondoljunk például a trónöröklésre. Nagyon sok helyen a trónöröklésnek is az volt az egyik előfeltétele, hogy legyen fiú utód. Sőt, ugye, tudjuk nagyon jó, hogy aki nem tudott fiú utódot szülni, azt adott esetben le is fejezték. Ismerjük ugye az angol történeteket ezzel kapcsolatosan. Menjünk az első időbe, vagy az első bevezetésként, menjünk egy olyan történetre, ami nincs olyan nagy etikai vita, ez pedig az állatok. Az állatoknál azt elfogadhatjuk nyugodtan, hogy szarvasmarhánál, ha húshasznú szarvasmarhát tenyésztünk valahol, akkor nekünk sokkal jobb, hogyha ott több bika születik, mert azoknak nagyobb a testtömege, jobb a növekedési ereje, nagyobb a húskihozatala, tehát igazából az fogja nekünk a profitot termelni. Ezzel szembe, hát utánpótlásra azért valamennyi nőivat kell tartani, mert mégiscsak a levágottak helyére kell, hogy szülessenek új, lehetőleg hímivarú egyedek. De a nőivarú állatoknak az arányát le lehet csökkenteni 30-40%-ra, az egyébként szokásos 50%-ról. A nőivar felén az még keményebb dolog, mert ott el lehet menni akár 90%-ig is, hogy csak 10% hímivar szülessen, mert hiszen ma már mesterséges termékenyítés van, ami azt jelenti, hogy egy állományban 10% hímivar van, az bőven elég, több is, mint elég ahhoz, hogy az állomány utánpótlása meglegyen, és nekünk úgyis csak a nőivar kell, mert azok fogják egyrészt a borjút produkálni az utánpótláshoz, azok fogják a tejet adni, nekünk igazából azok kellenek, azokra van szükség. Az embernél, ha ezt átvisszük, mert itt nincs vita, ha az embernél ezt átvisszük az emberiségre, ott már azért gázos a dolog, hogy úgy mondjam, mert a nemhez kötött betegségeknél, mint a hemofília például, ott azért valószínűleg nem kérdőjeleznék meg, hogy itt esetleg be lehet vetni ezt a módszert, valamelyik módszert, de egyébként, hogy csak úgy bemenjek a klinikára, és azt mondjam, hogy én egy fiút szeretném, vagy én lányt szeretnék, ezt nagyon sokan azt mondják, hogy jaj, de jó, tényleg csináljuk, hadd menjen, mások meg azt mondják, hogy hát ezt azért nem szabadna megengedni. Na nézzük akkor ezt a kérdést meg. Hát mondjuk például a Kínában azt tudjuk, hogy ma is, ez tény, ott elég erős születésszabályozás van, most már 21 néhány éve, és ezért aztán ők is kínlódnak az előregedéssel, de ott főleg ugye nyilván nem Pekingben, meg Shanghaiban, de valahol ott a Tibethez közeli részen azért azt hiszem, hogy ott még most is megölik azt a gyereket, amelyik nem a kívánt nem. Tehát valószínűleg a lánygyerekeket egyszerűen megölik. Na most hát ez egy borzasztó dolog, ez ellen tenni kéne valamit, és akkor már inkább legyen ivar befolyásolás, mint az, hogy mondjuk gyerekeket öljenek meg, mert nem a kívánt neműek. Milyen következményei lehetnének az ivararány eltolódásának? Hát én most ezt beraktam, elő is kerestem. Nem tudom, hogy ismeri-e valaki, egy kiváló író, azt hiszem 2004-ben halt meg, egy francia író, Robert Merle, itt két kiadása az ő könyvének, a Védett férfiaknak szerepel, és ő egy olyan science fiction-t írt, de letehetetlen, tehát ha valaki ezt kézbe veszi, nem fogja tudni abba hagyni, úgyhogy vizsgai időszakban tartózkodjanak tőle. Arról szól a történet, hogy a nemzőképes korú férfiakat megtizedeli egy járvány, néhányan maradnak, és egy védett területen elzárják őket, egy védett területen nekik az a feladatuk, hogy az ellenszérumot kidolgozzák. És közben egy leszbikus nő, mert ugye a nők szép fokozatosan átveszik a hatalmat, hiszen már alig van férfi, és egy leszbikus nő lesz az elnök. És kiderül, hogy a leszbikus nő drákói szabályokat vezet be, hogy az a néhány férfi, aki még megmarad, azokkal se engedi találkozni a többi nőket. És hát nem is biztos, hogy olyan nagyon akarja, hogy ez a szérum elkészüljön, mert az ő elképzelése az, hogy a férfiakat úgy egy az egybe ki kéne iktatni a társadalomból. És aztán kiderül, rendkívül izgalmas, ez a Martinelli doktor, ez a vezeti a kísérleteket, és kiderül, hogy a Martinelli doktorék azért végül is nagyon sok segítséget kapnak, nem fogják kitalálni, hogy honnan, a nőktől. A nőktől, akiknek elegük lesz ebből a társadalomból, és hát nem igazán szeretnék ők se, hogy egy ilyen matriarhátus kialakuljon, ami ebbe a regénybe le van írva. De menjünk a másik irányba. A másik irányba, ugye erre megint konkrét példa van, ez már nem science fiction, Ausztráliát, amikor felfedezték, és betelepítették a fedjenceket, Lord Sydney, akiről a várost nevezték el, 1786-ban az admiralitástól hajókat kért, hogy a fegyenceket oda telepítsék be, és végül is 1724-en elutaztak az első flottával. Most nem akarok belemenni a részleteibe ennek, hanem összesen 160 ezer fegyenc, ez akkoriban nagyon nagy szám volt. 160 ezer fegyencet szállítottak és telepítettek le Ausztráliába, és az utolsót azt Hobartba tették 1852-ben partra. Na most gondolhatják, hogy ezek a fegyencek azért ezek, hát egyfelől nem voltak túlságosan gátlásosak, hogyha elő kellett venni a kést, másfelől az ivar arány az rendkívül rossz volt a férfiak javára, a nők kárára, már olyan értelemben kárára, hogy ők voltak kevesebben, emiatt aztán késhegyig menő harcok, küzdelmek voltak, és ez azt mutatja ez a két példa, az egyik egy science fiction, a másik az valóság, hogy nem szabad eltolni az ivararányt a társadalomba, mert abból borzasztó feszültségek lesznek. Tehát ha innen nézzük, akkor ez tényleg egy veszélyes játék. És akkor most az ivararány eltolását ilyen aspektusból kéne elemezgetni. Mi van Magyarországon? Magyarországon is van ilyen igény, miért ne lenne, hiszen mindenütt a világon van, és ugyanakkor viszont a nemi kromoszoma alapján történő szétválogatást Magyarországon nem engedélyezik, méghozzá 5 évig terjedhető szabadságvesztéssel sújtják. Nekem nem derült ki, hogy az orvos sújtják-e, vagy pedig azt, aki ezt igénybe veszi ezt a szolgáltatást, de ebből a szempontból talán mindegy is. És 2007-ben egy olyan javaslat ment az országgyűlés elé, amit egyébként elutasítottak, hogy engedélyezzék ezt bizonyos körülmények között. Például, ha valakinek van 3 vagy 4 egynemű gyereke, és egy másik nemű gyereket szeretne, de egyébként biztos nem lenne már több gyereke, mert azt mondta, hogy neki 3 vagy 4 fiúból vagy lányból már elege van, ő csak akkor, ha biztos, hogy az ellenkező nemű lesz a gyerek, hogy egy ilyen népszaporulat mellett, amit egyébként levetítettem, hogy ezt meg kéne engedni. De hát ezt elutasították, és a következő indokokra hivatkozva. Egyrészt, hogy mi beléptünk az Oviedo egyezménybe, amelyik az ilyen jellegű beavatkozásokat tiltja. Ez én szerintem a hajánál fogva előrángatott érv, mert nem tudom, hogy ezt így kategorikusan ezt tiltja-e, de az Oviedo egyezményből ki is lehet lépni, ha éppen nagyon akarjuk, de tehát ez nem, engem nem győz meg. A másik, hogy a módszerek bizonytalansága és magas költsége. Látni fogjuk egyrészt, hogy a módszer nem bizonytalan, és egyáltalán nem magas költségű. Lehet, hogy ez volt pár évvel ezelőtt, de most már biztos nem az. A következő kérdés, hogy mi lenne a nem kívánt nemű utódokkal, ha valaki mondjuk bevetne egy ilyen módszert, és mégsem jönne be, mert csak 90%-ig vagy 80%-ig tudja eltolni az ivar arányt, és akkor a maradék 20% gyerekkel mi lenne, és hogy egyáltalán a válogatás lehetősége veszélyes, na ez az egy, ami igaz, mert az előbb már felvetítettem, hogy milyen problémák lehetnek belőle. Na most ezért tehát azokat a módszereket, ami igazán hatékony Magyarországon ma nem lehet használni, mert azokat a törvény szabadságvesztéssel sújtja. Nem megyek bele ebbe, biztos hallottak róla, az egyik módszer, mert idáig már nem tud bemenni a magyar parlament se, a hálószobáig, eddig még nem jutott el, majd lehet, hogy megpróbálják, azzal azért nem tudnak mit kezdeni, hogy van egy olyan módszer, ezt a Shedless módszernek nevezik, ami azon alapszik, hogy a hím ivart hordozó spermiumok gyorsabban mozognak, és rövidebb az élettartamuk. Szemben a nőivart hordozó spermiumokkal, amelyik lassabban mozog, és hosszabb ideig él. Ezt úgy össze lehet kombinálni, tehát az együttlétet, amiből nagyon sok viccet is lehet csinálni, meg kabarét réfát. Most nincs idő rá, de szívesen elszórakoztatnám önöket. Meg lehet úgy választani az együttlét időpontját, hogy nagyobb legyen a fiúknak a születési esély, vagy a lányoknak a születési esély, ki mit szeretne. De hát azért ezek valljuk be őszintén nagyon fapados módszerek, bizonytalanok, gyengék. Az egyetlen előnye az, hogy ide, mint mondom, az országgyűlés nem tud beavatkozni. Tehát az, hogy mikor vagyok együtt a leendő gyermekem anyjával, hát ezt még eddig nem sikerült elintézni. A másik pedig szintén Amerikában természetesen erre már külön készleteket lehet, reagáns készleteket kapni, rózsaszín és kék dobozba csomagolva, ahogy illik. Jó üzlet is, hogy a vegyhatás, a hüvely vegyhatása is befolyásolja a spermiumunk életképességét, tehát hogyha a vegyhatást ilyen-olyan irányba befolyásoljuk, akkor ezzel kedvezünk az egyik vagy a másik gyermek születésének, azt szerint, hogy éppen mit akarunk. Hát én úgy gondolom, hogy ebbe is van valami, tehát nem lehet azt mondani, hogy teljesen hatástalan, de azért ehhez nagyon gyönge dolog. akkor most nézzük, hogy milyen módszerek azok, amiket használhatnánk, ezen most gyorsan túlmegyünk. Ez a retrospektív ivar meghatározás, ami csak arról szól, hogy eldöntjük egy ilyen kariotipizálással, amit itt lehet látni, egy ilyen kariogramot, hogy Isten kegyelméből, a sors akaratából éppen fiú vagy lány gyermek van-e anya méhébe. Itt lehet látni az XY-t, itt lehet látni az XX-et, tehát ugye ez a fiú, ez a lány. Nem tudjuk befolyásolni, csak megállapítjuk. Ma már nem kell kariotipizálás, mert ma már az ultrahanggal minden további nélkül meg lehet mondani, viszonylag korán, tehát ez igazából egy idejét múlt lassú módszer, ami amúgy sem éri el azt a célt, amit szeretnénk. Én itt csak arról beszélnék, hogy a születés utáni eljárások, amelyek úgy néznek ki, hogy az infanticidum, amit mondtam az előbb Kínában, hogy megölik azt a gyereket, amelyik nem a kívánt nemű, hát ezt talán vegyük le a listáról. Az adoptálás az még mindig jobb, mint a másik, de az igazából azt hiszem, hogy ez se az a módszer, amihez folyamodni szeretnénk akkor, hogyha fiút vagy lányt akarunk. Ugye? Ebbe is egyetérthetünk. Nézzük az implantáció előtti eljárásokat. Régen is megpróbálták a spermát szétválogatni, mert azért azt már elég régóta tudjuk, hogy hiába fejezték le azt, aki nem szült a királynak fiúgyermeket, azért ott igazából a király volt a hunyó, őt kellett volna lefejezni, mert a spermiumok döntik el ezt az egész kérdést, csak hát ezt akkoriban még nem tudták, ma már tudjuk, és amióta tudjuk, még meg is próbálkoztak mindenféle módszerekkel, ülepítették a spermát, centrifugálták, elektroforézist csináltak rajta, az időorientált termékenyítésről az előbb már beszéltem, ez a Shetlisféle módszer, megbízhatatlanok, alacsony hatásfokúak, gyöngék, nem igazán érjük el a kívánt célt. Az igazi az, hogy a spermát valamilyen módszerrel szelektáljuk. X-szet hordozó, úgynevezett ginospermiumokra, vagy Y-t hordozó androspermiumokra, és ezt ma már meg tudjuk csinálni. Ennek ugye két módszere van ma, amelyik ismert. Az egyik ez a FISH, ez a fluorescens in situ hibridizáció, nem fogok belemenni a részleteibe, de működik, drága, körülményes, stb. A másik nem annyira. Ennek két feltétele volt. Kellett, hogy legyen egy olyan festék, ezt a Höchst cég elő is állította, amelyik egy vitális DNS festék, amik a DNS-t festi meg úgy, hogy nem öli meg közben. Mert ugye avval mire megyek, ha hemotoxin eozinnal megfestem, és rögtön meg is öltem a festéssel ezt a sejtet. Tehát ez nekem nem jó. Ez megtörtént. Hát a FISH, ez a fluorescens in situ hibridizáció, ezt Amerikában szintén alkalmazzák, lányra válogathatnak, vagy fiúra válogathatnak. A lényeg az, hogy a DNS-t denaturálják, és a komplementer részt hozzá szintetizálják, és azt megfestik egy fluorescens festékkel, és akkor a fluorescens festékkel megfestett spermiumok közül szét lehet válogatni, hogy a hímivarú zöld, a nőivarú meg piros, és mind a két képen tulajdonképpen ezt lehet látni. Körülményes, lassú, drága, nem igazán ez a módszer. Viszont van egy másik, az áramlási citometria, majd ez lesz az utolsó, úgyhogy ne aggódjanak, már vége felé közben, már megyünk ki az alagútból. Kiderült ugyanis, hogy a spermiumoknak a DNS tartalma az szerint, hogy X vagy Y kromoszómájuk van, különböző. Ez a különbség nem nagy. Állatfajonként eltérő. Mert ha megnézzük az opossumnál, ez csak 2,3%, ez nem nagy különbség, de mégiscsak ott van, és a csincsillánál 7,5%. Hát ugye bennünket egyik véglet se érdekel, de az ember már érdekel, ahol 2,8%, és érdekel bennünket például a bikájé, amelyik 3,8%, és a mai technikák birtokában ez a kis különbség elég ahhoz, hogy szét tudjuk válogatni a ginospermiumokat és az androspermiumokat. És ez működik. Majd mindjárt meglátják, hogy hogyan. Ez kellett persze a festéken kívül, ezen a Höchst 33341-en kívül, kellett egy olyan műszer is, amit úgy hívnak, hogy áramlási citométer, drága, de annyira nem drága, hogy ne lehessen ezt ma már üzemszerűen alkalmazni. Tessék megnézni, itt van az áramlási citometriának a lényege. Arról szól a történet, hogy megfestik a spermiumokat ezzel a vitális DNS festékkel, elengedik őket felhigítva egy kapillárison keresztül úgy, hogy egyenként érkezzenek egy ilyen lézersugár elé. A lézersugárral excitálják, besugározzák a spermiumot, helyesebben a megfestett spermiumnak a fluoreszkáló festékét, ami azt jelenti, hogy ezek gerjesztve vannak, és miután a lézersugár útjából már elkerültek, vissza fognak ugrani azok az elektronok a héjról, az elektronok, amikre a lézersugár hatására fölugrottak, és ezt az energiát vissza is adják, és az energia intenzitásából a számítógép meg tudja mondani, hogy ez most X vagy Y-e. Előre be tudjuk állítani a küszöbértéket, bekalibrálni, és meg lehet mondani. És ezt követően a számítógép, ha megállapította, hogy ez most ginospermium, ez meg androspermium, akkor töltést ad nekik, az egyiknek pozitívat, a másiknak negatívat, és az eltérítő lemezek, ugye, azok szépen elfogják ezt a sugarat hajlítani, aminek az lesz az eredménye, hogy a felfogó edényekbe itt jelenik meg az X kromoszóma tartalmú úgynevezett ginospermium, tehát ez a lány, és itt meg az Y, az androspermium, a fiú. Hát ez egy költséges játék, én nem vitatom, de működik. Mindjárt meg fogják látni, hogy hogyan, és milyen hatásfokkal. Embernél ezt nem szabadna alkalmazni, mert 5 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtanák. Hát ugye van több cég, én ezt a céget választottam ki, meg majd van még egy másik is, amelyikről annak az eredményeit be fogom mutatni. Ezek 16 berendezéssel Ohio-ba 7 napon keresztül napi 24 órában működnek, és évente 1 millió ilyen ivar szelektált spermát állítanak elő, és úgy állítják be a küszöböket, mert mondtam, hogy ezt be lehet állítani, hogy 90% nőivarra van beállítva. És ezt a spermát forgalmazzák. A kérdés persze az, hogy mennyiért. Megkérdeztem, ha 5000-nek veszük egy adott bikától származó spermát, amit lehet kapni az állattenyésztő vállalatoknál, ennek az ivar determinált szexált változata 15000 forint. Na most azért ugye ezt már érzik, hogy ez a, amikor azt mondták, hogy megbízhatatlan, meg drága, a drágát már ebben kilőttük, mert 15000 forint, akkor, amikor én szeretnék egy fiút vagy lányt, én nem hiszem, hogy egyetlen párt visszariasztana egy ilyen költség, de még a társadalmi biztosítás sem menne tönkre egy ekkora összegbe. Tehát ez a része, hogy drága, ezt kilőttük, igaz? Nézzük meg a megbízhatóságát. Ez a Holstein Genetika cég forgalmazza Magyarországon, 2006-ban kezdődött az első, nagyon gyorsan bekerült hozzánk, mert ez egy új módszer, és hogyha megnézik, akkor itt akkor elindultak 1600 adaggal, aztán ez így 10000 körüli értékre állt be, ez most nekem 2010-ről még nincsenek teljes évi adataim, hanem csak 3-4 évi, de nagyjából 10000 volt akkor is, és ha megnézzük két telepen az összesített eredményt, Szarvasmarha telepen, akkor azt fogjuk látni, nem megyek bele az egyes részletekbe, azt fogjuk látni, hogy a szaporulat 47,3%-os volt a fogamzás. Tehát az azt jelenti, hogy minden, durván minden második termékenyített üsző vemhes lett. Hát ez azért nem olyan rossz, ez nyugodtan elmegy üzemi körülmények között, ezt elfogadjuk. Nem sokkal jobbak a nem szexált spermával sem az eredmények. És hogyha megnézzük, hogy milyen az ivararány, 90,1%. Na akkor most tehát kilőttük a megbízhatatlanságot, kilőttük a drágaságot. Azt nem tudjuk kilőni, hogy szabad-e válogatni, vagy nem. De ez nem biológiai kérdés, ez egy etikai kérdés. Ezzel a társadalomtudománynak kell foglalkozni. Na nézzük meg akkor, hogy egy másik cég, amelyik itt lehet látni 2001 és 2006 között, amíg nem szexált spermával dolgoztak, hogy nagyjából az üszök-bikák aránya 50-50% volt, ugye? És 2007-től vezették be a szexált spermát, és azt látjuk, hogy nagyjából, mint az előbbi cégnél, itt is eltolódott az üszők javára durván 90% felé. Tehát a megbízhatóságról ez egy másik cég által előállított szexált sperma, és egy másik gazdaság, amelyik igénybe vette. Tehát úgy tűnik, hogy ez a módszer működik. Semmilyen okunk nincs feltételezni, hogy embernél nem működne ugyanilyen hatékonysággal. De ha csak 80%-kal működne, akkor is már nagyon közel vagyunk ahhoz, amiről a bevezető dián beszéltem. Tehát nyugodtan elmondhatjuk, hogy az ivar determinált sperma az megfelelő, jó fogamzási eredménnyel alkalmazható üszöknél, hogy eltolja az ivar arányt, hogy rutinszerű alkalmazása az gazdasági kérdés és alkalmas, és további vizsgálat szükséges ahhoz, hogyha nem üszöknél, hanem teheneknél dolgozunk, hogy lehetne ott is javítani a fogamzási arányt, mert ott még egy kicsikét rosszabb. Tehát eddig jutottunk el, ezt nyugodtan kijelenthetjük. Nézzük meg a humánnál, hogyha etikai szempontból vizsgáljuk, akkor mi szól mellette, mi szól ellene. Hát vegyük először az ellenérveket. Ugye azt mondják sokan, hogy nemi diszkrimináció az egész valahol, mert a nem kívánt ivar hátrányt jelent. Tehát, hogyha beállnak egy bizonyos irányba, attól függ, hogy milyen annak a populációnak a kultúrája, akkor ott csupa fiú lesz, vagy sok lesz a férfi, akkor hátrányt fog jelenteni, hogyha valaki nem ehhez az uralkodó csoporthoz tartozik, hanem a kisebbséghez tartozik. Jó, elfogadom. eltolja a nemek arányát, és diszkriminációhoz vezet, potenciális erőszakhoz, és a kisebb létszámú csoport abuzusához vezet. Biztos, hogy így van. Halálbiztos. Elfogadom. Hát ezt most inkább nem, a kínai példát azt hagyjuk. Egy másik nagyon nyomós érv az eugenika. Nem tudom, hogy tudják-e ez mi. Hitler révén vált ez híressé. Hitlernek ugye az volt az elve, hogy az áriafajt kell szaporítani, és ő ki is szabta, hogy a nőnek szülni az nem kötelesség, hanem egyenesen dicsőség, de az áriafajnak kell szaporodni, mert az a felsőbbrendű faj. Egy kicsit olyan volt, mint az állattenyésztés, hogy ő kijelölte, hogy milyen fajnak kéne szaporodni a többiek rovására. Nyilván a zsidókat, a cigányokat, a homoszexuálisokat, vagy akár kiket, akik nem a privilegizált csoporthoz tartozik, azokat ők kizárták. Tehát kvázi egy állattenyésztéshez hasonló embertenyésztés folyt, ezt hívták eugenikának, és azóta valaki kimeri jelenteni, hogy eugenikai kísérleteket végez, hát az abszolút megengedhetetlen, és ez tényleg így is van. És azt mondják az ellenzők, hogy ez a prénatális genetikai diagnózis, ez a PGD, ami azt jelenti, hogy még a születés előtt genetikailag beleavatkozunk a dolgokba, ez elkerülhetetlen ilyen célokat fog szolgálni. A pszichés szociológiai következmények már azt mondják, hogy a szülők nemi elvárásai a gyermekben nem teljesülnek, mert én nagyon szeretnék fiút, vagy nagyon szeretnék lányt, és mégis fiam vagy lányom lesz az ellenkező, akkor meg fogom rajta bosszulni, vagy éreztetni fogom, hogy ő sajnos én lányt szerettem volna, de ő fiú lett, vagy fordítva. És ez nem jó a gyereknek. Ez is igaz. A gyermek személyiségének elismerése helyett a szülők elvárásainak az eszközévé válik. Tehát ő nem lesz más, és ugyanak az Elton Johnnál is ugyanezt mondták, hogy azért fog megszületni ez a gyerek, hogy a szülő elvárásait teljesítse. Nem azért, hogy ő legyen önmaga, hanem a szülőknek a vágyait teljesíti. Sajnos ez is igaz. De nézzük, milyen mellette érvek szólnak. Egyébként ez az orvos páros egy blogot tart fönn, ahol pontosan ezt elemezgeti, meg egy könyvet is publikáltak erről. Ők azt mondják, hogy a sperma osztályozása, amit az előbb elmondtam, meg a mesterséges termékenyítés együttes költsége is 4-6 ezer dollár, ami sokkal olcsóbb, mint az IVF. Tehát ki lehetne az IVF-et váltani, ami borzasztó drága. És a feldúsított spermával történő, tehát magyarul, hogy az egyik irányba dúsítom a spermát, hím vagy női irányába, ezt mereven el kell különíteni az eugenikai célokat szolgáló dolgoktól, és az abortusztól is, mert itt legalább nem kell a nem kívánt ivarú gyereket például elvetetni, mint ahogy sokan megteszik. Tehát ez a mellette. A másik, hogy ő azt állítja, valószínűleg igaz, hogy például az Egyesült Államokban, de más fejlett államokban is nem fog felborulni hosszú távon a társadalomnak az egyensúlya, tehát vissza fog állni az 50-50%. Lehet, hogy egy-két évig felborul, de utána visszaáll. Ez is valószínűleg igaz. Kínába, Indiába, mondják ők, kevesebb leánygyermek fog olyan családba születni, ahol egyébként nem kívánják ezt a leánygyermeket, tehát mondjuk ez is jó. Ezt is elfogadjuk. És a kisebb létszámban született leányok, hölgyeim, jobb bánásmódba fognak részesülni, mert olyan ritkák lesznek, mint a fehér holló vagy a gyémánt, és ezért nagy megbecsülésnek fognak örvendeni. És egyébként is néhány év múlva akár Kínába, Indiába is helyreállna ez a bizonyos egyensúly. Hát kérem szépen, eddig jutottunk. Körülbelül ennyi lett volna a mondani valóm, és milyen következtetést lehetne ebből az egészből levonni, és ígérem, hogy az utolsó diám. Minden olyan eszköz és módszer, amivel valaki elindul, az kezdetleges, gyarló, tele van hibákkal. Néha akár kockázatos is lehet. A közvélemény alapjában véve, nálunk még a szokásosnál is sokkal inkább konzervatív, nagyon nehezen fogad be bármilyen újdonságot. Azonnal elítéli, ha valami nem olyan, mint szokott lenni. Tehát én erre fölhívnám a figyelmet, hogy nem biztos, hogy ami első pillanatban olyan rossznak látszik, hogy az tényleg olyan rossz is. A tudomány feladata pedig nem az, hogy ilyen etikai, már legalábbis a biológia és az orvostudományé, hogy ilyen etikai kérdésekbe állást foglaljon, mert ehhez majd a politika és a társadalom és a társadalom tudományok lesznek felkent képviselők, és arra is felhívnám a figyelmet, hogy amire ma azt mondjuk, hogy nem, mert a klónozásnál ugye arról volt szó, hogy olyan rossz ma még, hogy nem alkalmazható ember, ez igaz, de 10 év múlva felül kell vizsgálni. Hát, ha akkor már nem olyan rossz. És végül ez az utolsó, hogy a tudomány felelőssége nekünk, mindannyiunknak, hogy a közvéleményt objektíven tájékoztassa, hogy ne lehessen ezekkel a lózungokkal megtéveszteni. És ezzel zárnám a mai előadást, és köszönöm a figyelmüket.